Őrkutyák civilben.
A szerkesztő műsorvezető, akit éppen hallanak, Huszár József. Az Önállóan Lakni és Közösségben Élni nevű egyesület vendégei vagyunk, jó néhányan összegyűltünk, és az első kérdésem az, hogy ki hogy került ebbe az egyesületbe? Erika például, Hruszko Erika.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a lehetőséget. 2016-ban egy doktori disszertációnak a kutatására hozták létre, akkor még csak csoportunkat. 10 mozgássérült, főleg kerekesszéket használó embert keresett Kovács Vera a doktori disszertációjához, és ez nyilvánosan meg volt hirdetve, ez a lehetőség aktív mozgássérülteknek, akik szeretnének részt venni egy olyan kutatásba, ami arról szól, hogy milyen ma Magyarországon a mozgássérült emberek önálló életének a lehetősége.
Jó, most ezt ne fejtsd ki, de majd még erre visszatérünk. Föl is írtam magamnak. Jó, Márti.
Én az egyesület önkéntese vagyok, és körülbelül 6 éve csatlakoztam a akkor még csoporthoz, és a férjem révén.
Ja, ezt akartam megkérdezni, hogyha megkérdezhetem, hogy hogyan történt ez, de ezek szerint most már mindent értek. Jó, menjünk tovább. Azt mondja, hogy Péter.
Szerusztok, én Péter vagyok, Márti férje, így lehet már így egyszerűbb, és egyébként én is a kutatás kérdetétől vagyok tagja magának a csoportnak. Annyiban pontosítanék, hogy a csoport kifejezetten azért indult, hogy a kiváltás program ellensúlyaként némi másodlagos lehetőséget villancson fel a mozgássérültek számára, hogy lehet önállóan is élni, nem csak intézeten belül. Gyakorlatilag mindenki, aki a csoportban részt vett, az ilyen, olyan, vagy saját lakásban, vagy a bérletben, de önállóan intézte a dolgait, saját maga lakott. Én egyébként utána így megismertem Mártét, mint a önkéntest, és gyakorlatilag 2002-ben házasodtam össze vele, 2022-ben, igen, elnézést. Igazából nem tudok már sem mondani, azóta már egyesület vagyunk.
Jó, köszönöm szépen. Szilvia.
Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok, köszönöm szépen a szót. Én a Hruszko Erika révén kerültem az egyesülethez idén. Korábban is foglalkoztam már a fogyatékkal élőknek a jogaival, már jobban szeretem inkább speciális szükségletű személyeknek nevezni a mi társadalmi rétegünket, mert ugye jogászként már foglalkoztam a fogyatékkal élők jogaival. És az Erika megkérdésetek, hogy van-e kedvem csatlakozni az egyesülethez, segíteni a munkájukat, és természetesen igent mondtam erre.
Azt mondja, még Farkas Gábor van hátra. Gábor, parancsolj!
Köszöntök mindenkit sok szeretettel! Én picit később, én 17-ben kerültem be, én interjú alanyként kerültem be, és utána maradtam ott, mert érdekelt a téma, és elég speciális esetem volt az enyém is.
Elmondanád, hogy milyen speciális eset volt a
nekem ilyen? Annyiban volt speciális, hogy én azon ritka kivételek közé tartozok, akik meg tudták ezt oldani, sajnos olyan áron, hogy örököltem. Aha. És utána eladtam a régit, ami volt, az fenntarthatatlan volt, mind fizikailag, mind anyagilag, és utána vettem egy kicsit egy fenntarthatót.
Többiek is mondanának néhány mondatot, hogy hogy sikerült elérniük ezt az önállóan élni állapotot?
A kutatásunkból kiderült, hogy a mozgássérültek lakhatására igazából senki nem fordított idáig hangsúlyt úgy gondolván, mint önkormányzat, mondjuk, hogy az önkormányzati bérlakásoknál nem vagyunk célcsoport, nem vagyunk célcsoport, amikor egy új építésű lakásokat építenek, albérlet keresésnél is, és a mi csoportunkban lévő emberek, akik kezdték a kutatást, abban a speciális helyzetben voltak, hogy mindenki önállóan tudott élni, és a kutatásunkból kiderült, hogy az, hogy valaki önállóan tudjon élni, nagyon sokat belejátszott a szerencse faktor. Mi ezt így neveztük, mert vagy egy olyan szülői háttér, vagy egy olyan közösségi háttér volt mögöttük, akik segítették az ő lakhatásukat. Én például speciálisan saját lakásban lakok, de én is annak köszönhetően, hogy egyetlen unokája voltam nagyszüleimnek, és a nagyszüleim lakás nagy vidéki házából lett egy budapesti panelom. Szóval nekem is úgymond a szerencsefaktor játszott be, hogy egyetlen unokaként édesapám azt mondta, hogy akkor egy az egyben enyém lehet, amit ő örökölt, és így lett saját lakásom. Más például úgy jutott lakáshoz, hogy önkormányzati bérlakást meghirdetve a havi bérleti díjnak fel kellett ajánlani, hogy hány hónapot tud előre befizetni. Az ő számára a lakbér közösségi gyűjtéssel lett összeadva, és elő tudott teremteni 6-8-10 hónapot, és így azt mondta, hogy én előre tudok fizetni 6-8 hónapot, így nyerte meg azt a önkormányzati bérlakást, amiben például él. Volt olyan, akinek például barátok, ismerősök azt mondták, hogy tessék, én most nem élek ebbe a lakásba, itt van, használd. Úgyhogy így általában a mozgássérült emberek, akik kerekesszéket is használnak, nagyban függnek a szerencsétől, a barátoktól és a mások jó indulatától.
Azt, hogy nem vagytok célcsoport, ezt úgy kell érteni, hogy a lakások tulajdonképpen töredéke akadálymentes. Így érted ezt?
Így van, ezt így értem, és nagyon sok emberbe az akadálymentesítés elég egy rámpa. Tehát az átlag ember fejébe az van, hogy amihez van egy rámpa, az már akadálymentes. Aki már eljut odáig, hogy mondjuk egy nagyobb ajtó is kell, amin be tudunk férni a kerekesszékkel, az már egész jó. Aki eljut odáig, hogy mondjuk a küszöbök is problémát jelentenek, vagy ha bent vagyunk a lakásban, mondjuk egy nagyobb terű fürdőszobára van szükségünk, az meg már nagyon felvilágosult. Tehát ahhoz, hogy mi tudjunk használni és élni egy lakásba, ahhoz nekünk több kell, mint egy rámpa. És ezért nem vagyunk célcsoport, mert például a kutatásunk alatt Budapest összes önkormányzatát megkértük, hogy mérjék fel, vagy adjanak számunkra statisztikát arról, hogy hány darab lakásuk, a kezelésükben álló lakások közül, hány darab akadálymentes. És a 23 kerületből kb. 19-ből vagy 20-ból az jött vissza, hogy nincs nekik akadálymentes bérlakásuk. Volt egy-kettő, aki azt mondta, hogy van egy-két akadálymentes bérlakásuk. A 13. kerületet kell kiemeljem, mert akkor, ez 2016-ban volt, ők építkeztek önkormányzati lakásokat, és az épített önkormányzati bérlakások közül voltak direkt, amik úgy épültek, hogy már kerekesszékes lakónak lesz meghirdetve. Így értem, hogy nem vagyunk célcsoport sehol.
Nagyon érdekes az egyesület neve, ugyanis az önállóan lakni, ez egy teljesen nyilvánvaló kijelentés, de a közösségben élni, azt hogy értelmezitek, mondjuk Gábor, te például?
Azt, hogy nem egy otthonban, nem egy lakóotthonban élni egyrészt, másrészt meg nem bezárva a saját otthonomba, tehát bármikor ki tudok menni, elmegyek, intézem a saját ügyeimet, tudom élni a saját életemet.
Igen, csak itt az van, hogy közösségben élni.
Tehát... Hát közösségben, mert a társadalom részeként. És nem egy lakásba bezárva, és nem más intézi az ügyeimet.
Szilvia, te mit gondolsz erről?
Tulajdonképpen a közösségben élni, az a tágabb társadalmi közösségben élést célozza meg, tehát mi ezt így értjük. Mert az is közösség, hogyha csak speciális szükségletű személyek vannak egymás között. De ez egy tágabb értelemben a társadalomban való aktív részvétel joga tulajdonképpen, amit kitöztük a zászlajunkra, hogy ezt szeretnénk megvalósítani. Ahhoz pedig elengedhetetlen a saját lakásban élésnek a kérdése, ennek a rendezése.
Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy te egyetértesz-e vele, mint jogász, én azt gondolom, hogy mindenkinek járna az a lehetőség, hogy pláne, hogyha meg tudja fizetni. De még ha nem tudja, akkor is én azt gondolom, hogy jár az a lehetőség, ha megoldható, akkor önállóan éljen, és ne egy otthonban.
Ez a probléma, hogy papíron valóban itt létezik ez a jog, hiszen a nemzetközi egyezményben ez benne is van, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van a lakás típusának megválasztásához, hogy hol szeretnének lakni. Ugyanezt erősíti meg a jogszabály, a 98 civil fogyatékosügyi törvény is. Viszont ez a fizikálisan nem tud megvalósulni, amíg az akadálymentesítést nem tudjuk kivívni. De az akadálymentesítés az nem csak abból áll, hogy az Erika is mondta, hogy a rámpákat telepítünk, hanem nagyon fontos a személyi segítő rendszernek a kiépítése ugyanúgy. Mert hiába van rámpa, hogyha mondjuk az öltözködésemben segítségre szorulok, vagy az étkezésben szorulok segítségre. Tehát egy olyan segítő szolgálatot kellene kialakítani, hogy jelképes összegért, de leginkább ingyenesen lehetne biztosítani a fogyatékossággal élőknek az önálló életvitel lehetőségét.
Most hogy állunk ezzel? Tehát, hogy vannak ilyen segítő szolgálatok?
Nagyon kevés van ebből. Ha van is, akkor nagyon drága. Illetve nem a nap 24 órában érhetőek el, hanem hétfőtől péntekig, és munkaidő alatt. Tehát hétvégén nincs segítsége egy mozgássérült embernek. Nem tudom, hogy tulajdonképpen nagyon szűk határban mozog az, amikor van lehetőségünk segítséget kapni, segítséget kérni. Még hogyha vannak is, mert lenne is 24 órás segítség, az nagyon miért drága lenne.
És mondjátok, azt gondolnám, hogy vidéken még rosszabb a helyzet.
Én székesfehérvári vagyok, tehát nem Pesten, és itt is problémát jelent ez.
Gábor, nagyon bólogattál, mit akartál mondani?
Csak annyit, hogy ebben mélységesen egyetértek, például egy ismerősöm örökölt vidéken Székesfehérvártól, nem olyan nagyon messze egy házat, és el kellett adni, mert gyakorlatilag egyrészt egy vagyont kell rá költeni, hogy akadálymentesíteni lehessen, másrészt sem munka lehetősége nincsen, se támogatási lehetősége nincsen, gyakorlatilag nem tud vele mit csinálni. És csak fillérekre lehet eladni, mert nincs értéke sem.
Erika?
Még vissza szeretnék térni az önálló lakhatásra.
Jó.
Ugyanis az, hogy egy olyan személy, akinek sok személyi segítésben szüksége, úgy gondolja a társadalom, hogy nem tud önállóan élni. Tehát ez az nem azt jelenti, hogy most van egy lakásom, amiben egyedül kell laknom, hanem az önálló élet azt jelenti, hogy van egy lakásom, és jön hozzám most a mai jelen állapotban szerint egy személyi segítő, aki segíti a mindennapi életemet. Szeretnénk elérni azt, hogy személyi asszisztencia szolgáltatás bevezetődjön Magyarországon, ami azt jelenti, hogy én fogom kiválasztani, hogy ki segít nekem, és én mint munkáltató fogok megjelenni, és nem az, hogy a személyi segítő szolgálatnál van egy szolgálat. Annak a szolgálatnak van X számú munkavállalója, és akit épp be tudnak osztani, az jön hozzám. Tehát itt fontos az, hogy attól, hogy én nem tudok elvenni egy pohár vizet, attól még meg tudom mondani, hogy mit akarok fölvenni, hova akarok menni, mivel akarok menni, mikor akarok hazajönni, és mit akarok tenni. Általában van az embernek munkája, nekünk is van, akik itt vagyunk a csoportban, dolgozunk, attól, hogy én nem tudok elvenni egy pohár vizet, dolgozok, 8 órában több civil szervezet tagja vagyok, tehát attól, hogy nem tudok elvenni egy pohár vizet, még vannak dolgok, amit ettől függetlenül meg tudok tenni, és ettől függetlenül tudok önállóan élni, ha megvan hozzá a megfelelő háttér.
Szilvia, jelentkeztél?
Igen, köszönöm szépen. Fontos az, hogy miért kell ez a saját lakásban élés és a személyi segítés hiányával foglalkozni, és nagyon sokféle jogot sért, hogyha ez hiányzik. Például az önrendelkezéshez való jogot, hogy az Erika is említette, hogy saját magam döntöm el, hogy mi a jó nekem, az senki nem kényszerített rá semmit. Az életmód szabad megválasztásának a joga. Ha akarom, minden nap elmegyek a parkba sétálni, ha lehetőségem úgy adódik, ha akarom, akkor elmegyek moziba, és ehhez is kell segítés. Akkor fontos az, hogy az egyéniség szabad kiteljesítésének a joga is sérülhet, hiszen bárkinek lehet olyan hobbija, amit mondjuk egy otthonban lévő közösségben nem tud gyakorolni. Például, hogy agyagedényeket készítek, akár éjszaka is, ugye a saját lakásomban azzal senkit nem zavarok. Viszont abban a pillanatban, hogy nekem be kell költözni egy fogyatékossága élő otthonába, ott megvan a házirend, de talán még szobatársak is vannak, akkor ezzel a jogommal már nem tudok élni. Akkor az, a házirend az plusz stresszfaktor, tehát a lelki egészséghez való jog is sérül. Akkor a teljes családban élés joga is. Ha van valaki olyan szerencsés, hogy házastársa is, vagy gyermeke van, akkor intézményekben már nem tudnak együtt lakni, a mozgássérült, tehát. És pont ezért sérül a szülői szerep megélésének a joga is, hogyha a gyermekekkel együtt nem tud az intézményben lakni. Akkor sérül a társadalomban való aktív részvétel joga, mert ugye, hogyha azt szeretném, akkor áthívhatom a barátaimat bármikor, éjszakai buliba is akár. Viszont egy intézményi ellátásnál ezt már nem tudom megtenni. És ugyanez kapcsolódik a társas kapcsolat fenntartásához való jog. Illetve még egy nagyon fontos, az intimitáshoz való jogi sérül. Ugye az intézményekben meghatározott ápolók gondozzák a sérülteket, és nincs a lehetősége a mozgás korlátozottnak arra, hogy másik ápolót válaszol, ott lehet kettőjük között konfliktus is, akármilyen okból, teljesen mindegy milyen okból. Míg hogyha én önállóan saját lakásban tudok lakni, és én magam választom meg, hogy ki lehet a segítőm, akkor ez már egy nagyobb szabadságot az intimitással kapcsolatban is.
Hú, hát ez nagyon, ez nehéz volt végighallgatni komolyan, mert itt akkor jogok lába a tiprása zajlik tulajdonképpen.
Sajnos igen, és ezért nagyon fontos, illetve még egy nagyon fontos, amit a társadalom elfelejt, hogy Európában, meg ugye egy Magyarország is ilyen tartozik, az öregedő társadalmak jelensége van. Tehát nem csak betegség miatt, születési rendellenesség, vagy baleset miatt lehet valaki fogyatékossággal élő, hanem ahogy öregszik a társadalom, és az egészségi állapot az kor előre haladtával romlik. Tehát előbb-utóbb így kitermelődik a kor előre haladtával is az ilyen hátrányos helyzetű személyek köre. Nem feltétlenül kell mondjuk kerekesszékre gondolni, de mondjuk egy bot, egy járókeret, egy rollátor, már igenis így problémát jelent az idősebb korosztály számára, az önálló lakás tekintetében is.
Akkor ezt, ha jól értem, akkor ez a helyzet csak romlani fog, ha nem történik semmi.
Igen, és ez az baj, hogy nem vagyunk célcsoport, ahogy az Erika is mondta, és hogyha történik is bármilyen változás, akkor nem tartják be a semmit rólunk nélkülünk elvet. Tehát nem kérdezik meg többnyire az érintetteket, hogy jó-e az a rámpa, vagy jó-e az a mondjuk közösségi illemhelyiségnek a használata. Nagyon sok esetben ettől a lehetőségtől elesünk, hogy megkérdezzenek minket.
Fizetnék egy jó kávét, meg egy süteményt annak, aki a célcsoport helyett talál egy jobb kifejezést, mert ez annyira tárgyasítja az embert, hogy, vagy legalábbis lehet, hogy csak én gondolom, de minden esetre áll az alkó. Aki tud egy jobbat, az a vendégem. Jelentkeztetek, Péter.
Én szeretném volna már régóta rokonyát mondani. Az egyik az, és akkor rácsattok hozzék most szívre. Szerkusztok. Ugye ez a közösségben való élés, könyvállóan élés. Ugye többek között én vagyok az, aki nem felelek meg ennek a jogi kritériumnak, ugyanis nem saját lakásban lakom, hanem a bérletben. 2012-ben egy mély bottal jártam, már akkor tudtam, hogy kerekesszékbe fogok kerülni. Találtam egy olyan vétletet, amit kiadtak, és a főbérlő az egész korrekt volt. És én mondtam már neki akkor, hogy életem végéig itt fogok maradni, mert azt nagyjából tudtam, hogy ennél jobb helyen lévő albérletet, ahol megengedik, hogy a lakásban kivetem a kádat, és helyette egy lefolyót csináltassak, így kivehetem a küszöböket, én nem fogok találni. Tehát jelenleg ebben az albérletben lakom, hál' Istennek, és akkor itt egy Erikára utalok vissza, a véletlennek van nagy szerepe. Hál' Istennek olyan állásaim voltak korábban, hogy azokkal csak ellátásom megfelelő, és még dolgozom is mellette napig 4 órában. Tehát ki tudom fizetni az albérleti díjat. De valóban, aki ezektől elesik, az gyakorlatilag szinte megszakadt lenne.
Zsuzsi, próbáljuk meg, hogy működik-e a mikrofonod? Túri Zsuzsanna, hogyha sikerül. Próbáld meg, Zsuzsi.
Hát beszélek, de nem... Hát mozogni mozog. Hallani jó, lehet?
Hall, holjaj, persze. Úgyhogy most hát, úgy tapszolt, hogy bármi hozzáfűzni valód van bármelyik részéhez az eddig lezajlott beszélgetésnek, hogy így tied a pálya.
Úgy most igazából nem tudok még egyelőre, ezt nem tudom, hogy van mit, de hogy esetleg később.
Jó,
mi, hogyha
jó.
Még...
Persze, hát még messze van még a vége. Erika, jelentkezel.
Akkor én szeretnék visszautalni erre a szerencsefaktor, és hogy nem vagyunk célcsoport, és az önkormányzatok, hogy most már 9 éves a csoportunk, és 3 éves az egyesületünk. Azért most már a Budapesten az önkormányzatok számolnak velünk, tehát vannak önkormányzati együttműködéseink, például a 8. kerületben a tavalyi év során 5 akadálymentes lakást készítettek, és bevontak minket is több civil szervezettel együtt, akik a 8. kerületben érdekeltek, a magába az egész lakás akadálymentesítésének a megtervezésében, a pályáztatásnak a feltételeinek a kiírásában szerepet kaptunk, úgyhogy talán elmozdult valami a 13. kerület folyamatosan, továbbra is pályáztat akadálymentes lakásokat. Láttuk már Erzsébet városnak is a akadálymentes pályázatait. Szóval az elmúlt 9 évben azért látszik egy pici pozitív előrelépés.
Épp ezt akartam kérdezni, amire most anélkül válaszoltál, hogy kérdeztem volna, hogy léteznek-e támogatások arra, bármilyen, hogy egy lakást akadálymentesítsen valaki. De ezek szerint van, ahol már van. Jól értettem, Erika?
Van egy lakás, akkor Gábor mondd el.
Akkor mondom, van egy lehetőség, hogy lakás akadálymentesítési támogatás, de ehhez meglehetősen nehéz hozzájutni, és igazából nagyon töredéke összegét finanszírozza annak, amennyiben valóban egy komolyabb akadálymentesítés kerül. Tehát nagyon nehéz megoldani, és önkormányzati lakásra az valószínűleg nem is vehető igénybe. Vagy csak nagyon macerásan.
A saját tulajdonúnak kell lenni a lakásnak, amihez igénybe veheted, vagy a gyermeked után, ha szülő vagy, akkor veheted igénybe, és áttették egy bankoknak a fennhatósága alá azt a kis összeget is, amit kapunk, az 300.000 forint, és a bankok is leveszik a kezelési díjakat. Tehát egy akadálymentesítéshez 300.000 mínusz banki kezelési költség, amit a mai Magyarországon lehet kapni.
Tanulmányoztam a honlapotokat, és ott abban a fejezetben, amikor azt írjátok, hogy csatlakozzat hozzánk, akkor említetek két fontos dolgot, amit csináltatok. Az egyik részvételi akciókutatás, a másik pedig a közösségszervezés. Beszéljetek ezekről egy pár szóban. Hát a kedvet csinálunk a hallgatóknak, hogy csatlakozzanak hozzátok.
Zsuzsa?
Hát ugye, amit Erika említett, ha lehet engem hallani.
Igen, lehet.
Ez a kutatás, az a részvételi akció kutatással indult, mert ez a neve. És ugye van, ez egy háromas eredetű összetett szó. A részvételi akció kutatás az azt jelenti, hogy van egy részvételiség, ami az érintetteknek a részvételét jelenti. Az akció az az, hogy olyan tevékenységeket és olyan rendezvényeket szervezünk, amikkel kimondjuk a saját javaslatainkat, az észrevételeinket, a problémákról, vagy a társadalomnak felhívjuk a figyelmét egy rendezvényen, meg megkeressük őket, és megmutatjuk nekik látványosan a problémát, és azt jelenti, azt jelenti az akció. És maga a kutatás pedig az, hogy ebben a folyamatban volt, konkrétan kutatói elemek voltak, mint interjú, készítés, kérdőívezés, és ebből a háromból tevődött össze ez az egyéves folyamat, amíg a kutatásunk tartott, és utána szélesedtünk ki az egyesületben.
Mondd, milyen eredménnyel zárul egy szó? Szóval mikor mondhatjuk, hogy egy részvételi akciókutatás sikeres volt? Ez, amiről beszélsz, ez sikeres volt?
Hát szerintem egyébként az volt azért, mert utána következően fent tudtunk maradni, és azóta is működünk, és azért is, mert kialakítottuk azt a tanulmányt, amiben leírtuk az összes tapasztalatot, ami ez alatt az egy év alatt ugye velünk megtörtént, és plusz, hát van ennek a kiadványnak is a tartalma is hozzásegített minket ahhoz, meg a jelenlegi működésünk, hogy van most önkormányzatokkal olyan kapcsolatrendszerünk, amiben kikérik a véleményünket, és hogy ennek az egész kutatási folyamatnak a következménye az, hogy odafigyelnek már az igényeinkre. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy igen, eredményes volt a részvételi akciókutatásunk.
Azt mondod, hogy ennek volt egy valamilyen záró dolgozata, vagy valami kötet. Ez hol olvasható el, mert ez nagyon izgalmas, amit elmondtál.
Megtalálható a honlapon, a kiadványaink pont alatt, hogyha most oda lehet menni, van egy olyan menüpont, arra ha rákattint, akkor ott van. Ott még hát csak az van ott, de biztos, hogy van.
Ja, hát az csak használ, tehát minél jobban megismernek benneteket, akár ezek által, az annál jobb. És tehát az önállóan lakni és közösségben élni egyesület honlapja, így ez könnyen megtalálható. Van egy blog is, azt ne keverjét össze a kedves hallgatók, és akkor ott a kiadványok között lehet megtalálni. A másik ilyen kulcsszó volt, amivel invitáljátok az olvasót, hogy csatlakozzon hozzátok, az pedig a közösségszervezés. Ebben miket csináltatok ebbe a valamiben, amit közösségszervezésnek hívunk?
Akkor úgy látom, én leszek. Túri Zsuzsi megint elveszett, akkor én fogom mondani. A Facebookon létrehoztunk egy ilyen önállóan lakni beszélgetés csoportot, és próbáltuk összefogni azokat, és ott információkat adni, akik úgy gondolták, hogy szeretnének velünk dolgozni. Mi minden kedden online találkozunk, és ezekre a keddi online, most már online a Covid óta, Covidig személyesen találkoztunk minden héten, ezáltal, hogy online vagyunk, így a vidékieknek is lehetősége van becsatlakozni, tehát ez a minden héten itt vagyunk, és együtt egyeztetünk a következő feladatainkról, hogy mik legyenek. Aztán volt egy vers és novellaíró pályázatunk, amit meghirdettünk, és annak az átadó a zsűribe ismert zsűritagok voltak, akkor volt egy legóházépítő felhívásunk, az a önálló életnapjára hirdettük meg, ezt gyerekeket céloztuk meg, ott a legó volt a szponzorunk, mert azért volt legóházépítő verseny, hogy építsenek akadálymentes legóházakat a fiatalok, gyerekek, és a legó adott nekünk különböző csomagokat, amiket odaadhattunk a nyerteseknek, és amikor ennek a díját adunk,